Kossuth Rádió Szolnokon FM 94,3. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk!
A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Pünkösd alkalmából tematikus adással készültünk, jó napot kívánok! A 300 éves debreceni Csonka templomban vagyunk, vagy a Kis templomban, ahogy a hivatalos neve mondja, és ezt mindjárt meg is beszéljük. Dióhéjban annyit az épületről, hogy eredetileg barokk stílusban épült, de 1876-ban neoromán stílusban alakították át, egyébként ez meglátszik rajta. És már a beltérben állunk Fekete Károlyal, aki református lelkész és a tiszántúli református egyházkerület püspöke. Na most, püspök úr, akkor tisztázzuk ezt a Kis templom, Csonka templom elnevezési problémát, hogy miért Csonka templom a Csonka templom?
Amikor épült, azért volt Kis templom, mert volt egy öregebb templom, a Szent András templom, amelyik a reformáció kora után a fő temploma volt Debrecennek, de ez 1802-ben leégett. Viszont amikor ez a templom épült a 18. században, akkor még az a templom megvolt, és ez számította kisebb alapterületének, illetve a fiatalabbnak. Viszont 1907-ben volt egy nagy szélvész, és a Kis templomnak a hagyma kupoláját lesodorta a szél, és többször próbálták tervezni, hogy újra építik, de megmaradt végül is egy ilyen bástyaszerű, sajátos csonkatoronynak, mert Debrecen egy elég húzatos város. A tűzvészek is így érthetők, hogy nagyon sokszor leégett Debrecennek egyik vagy másik városrésze, vagy akár a város fele is, mert amikor egy-egy ilyen szalmatetős kis házon meggyulladt a tűz, akkor az átfogó szél vitte tovább, és nehéz volt megakadályozni. De így a Kis templom egy jellegzetes formát öltött, és ezt a Csonka elnevezést, ezt nem a építészek hozták, hanem ez a rossz időjárás hozta. Talán így jobb is, mert a Debrecen templomai közül így egy igazán sajátos kinézetű templommá vált.
Ez kétségtelen. És akkor megint egy picit a Kis templom-Nagy templom összehasonlítása, hogy a Nagy templomban azt tudjuk ugye, hogy Kossuth ott mondja, vagy ott érvényesíti a függetlenségi nyilatkozatot, ott mutatja be. De hogyha történelmi szempontból vizsgáljuk, akkor a Kis templom miért fontos a város életében, vagy Magyarország életében?
A 48-49-es szabadságharc után jött a megtorlás jó néhány éve, és ebbe beletartozott az is, hogy a protestánsoknak, evangélikusoknak, reformátusoknak a vallás gyakorlatát igyekeztek korlátozni. A protestantizmus fellegvára Debrecen volt már akkor is, és egy híres kollégiummal, oktatási rendszerrel próbálták azt elérni, hogy ne legyen gyülekezési szabadság, azaz gyűléseket ne lehessen tartani, illetve az oktatást is korlátozták, és elvették azt a jogot, hogy mondjuk érettségit adjon ki a kollégium. Ezért főleg a gyülekezési jog miatt elindult egy olyan harc, amit úgy hívunk, hogy pátens harc, mert a fiatal Ferenc Józsefet, Thun miniszter, aki az oktatásügyel foglalkozott, rávette arra, hogy adjon ki egy olyan rendelkezést, egy pátenst, hogy ne lehessen gyülekezni, azaz sem presbiteri gyűléseket egyházközségenként, sem a nagyobb egyháztestben az egyházkeretek közgyűlését nem lehetett megtartani. De a Tiszántúlon élére álltak ennek a pátens harcnak, teológiai tanárok és lelkipásztorok és olyan köznemesek, akik az egyházban a világi vezetést vitték, és elhatározták, hogy a debreceni nagyvásár idején, ami januárban volt akkor szokásos, létrehívnak egy közgyűlést, amit ide a Kis templomba hirdetnek meg, azért, mert az akkori piac utcán volt a vásár. Ez az országos nagyvásár, ez olyan 5-6-7 ezer embert jelentett, akik itt tolongtak, szűrben jól öltözött, vagy parasztemberek, vagy állattartók, vagy a hortobágyi pásztorok, és ebben az időszakban, amikor megtartották ezt a közgyűlést, akkor bejött a császári biztos a templomba, és azt mondta, hogy a császár nevében bezárja az ülést, mert hogy tilos.
Na, erre a nyakas kálvinisták.
Balogh Péter volt akkor a tiszántúli egyházkert püspöke, ő pedig fölállt, és azt mondta, hogy az Úristen nevében pedig megnyitom az ülést, és aki az első nagy beszédet mondta, az akkori egyházkerti főgondnok, a fiatal Tisza Kálmán volt, aki aztán később miniszterelnöke is lett az országnak. Tisza Kálmán ennek a térségnek volt a főgondnoka, egyházkerti főgondnoka.
Úgyhogy itt csap össze épületen belül a világi és az egyházi hatalom ezzel a két mondattal?
Nem a világi és az egyházi hatalom, hanem a császári biztos.
Igen.
Ilyen értelemben világi hatalom és az egyházi közgyűlés tagjai. És a gyönyörű az, hogy néhány hónap múlva Ferenc József visszavonta ezt a pátenst, és újra lehetett gyülekezni, és ez a 1860-61-ben zajló eseménysor vezetett el oda, hogy jött az 1867-es kiegyezés, tehát ez a pátens harc, ez nem csak egy egyházi belügy lett, hanem az egész nemzetre kihagyott, és hozta el azt a korszakot, hogy megtörtént a kiegyezés. A kis templom volt ennek az indító nagy látványos ülése, mert a cikkek is nagyon fontosak, amik elhangzottak, meg a feliratok a császárhoz, de hát azt a benfentesek olvasták. Ez viszont a nép színe előtt zajlott, és nem ismertek a császáriak közbe lépni, mert a vásározó reformátusok azok ellen tudtak volna állni, úgyhogy hála Istennek nem volt ilyen értelemben fegyveres konfliktus, de ezt komolyan kellett venni, és ez a kis templomból indult ki. Ezért is kezdeményeztem én magam is, és kaptuk meg januárban a Nemzeti Emlékhely Bizottságtól azt a címet, amit majd ebben az évben szeretnénk táblával is megörökíteni, hogy a kis templom magyar emlékpont.
Na most állítólag megint visszaugorva akkor a 19. századba, bár lehet, hogy ez átlóg a 20-ra is, hogy a céhek vagy a polgárság jobban szerette a kis templomot, mint a nagyot. Mi a magyarázat?
A nagy templom, a Szent András templom elpusztulása után 1820-21 körül készült el olyan állapotban, hogy már lehetett benne istentiszteletet tartani, de valahogy ez az ódon környezet, és eleve a céhek megváltották a karzaton a padokat, illetve itt lent is a padokat, ez volt az otthona annak a céhes rendszernek, ami Debrecent jellemezte, hiszen a tűzvész és az újonnan fölépített templom között csak ez volt az istenháza, a legnagyobb befogadó képességű itt Debrecenben, úgyhogy ide szoktak, és ez meg is maradt ilyen ősi fészeknek, úgyhogy ez az ódon hangulat, ez szerintem vonzotta ide a debreceni szíviseket.
Azt honnan lehet tudni, hogy megváltották a padokat? Ennek állítólag mai napig van valamilyen nyoma.
Van nyoma, hiszen a pénztárkönyvekben is, illetve a presbiteri jegyzőkönyvekben erről tárgyalni kellett a presbiteriumnak, engedélyezni kellett, be kellett szedni azokat a bérleti díjakat, amelyeket a padokért befizettek. Ez adományként szolgált, és a gyülekezet fenntartói adományához tartozott, úgyhogy ennek megvannak a szoros könyvelési iratai.
Félig meddig álnaív kérdés volt, mert hogy én arra gondoltam, hogy azt feltételeztem, hogy azok a feliratok, amiket itt látok a padokon, hogy azoknak van valami köze hozzá.
Itt is megörökítik természetesen, de a padok mulandók, az egyházi számadáskönyvek megállandóbbak, és arra lehet jogilag hivatkozni nyilván, de ezt jelezték természetesen, hogy ha valaki úgy jön be a templomba, hogy nem ismeri ezt a rendet, az is el tudjon igazodni, és még véletlenül se foglalja el a foglalt helyet.
Na most mi készültünk egy ilyen félig meddig összefogásra a püspök úr ellen, vagy összeesküvéssel, hogy szeretnénk, hogyha megszólaltatná az orgonát. Lehet a rossz?
A boldog örömmel, nem csak azért, mert a reformáció évében sikerült restauráltatni ezt a hangszert, hanem ez egy olyan ipartörténeti emlék, ami szintén a debreceniséget jellemzi, mert egy Kiszel István nevű helyi mester készítette, mégpedig úgy, hogy az egyház tanács kiküldte őt 1871-ben Franciaországba, illetve Svájcba, hogy tanulmányozza a legmodernebb, akkori legmodernebb orgonákat, és olyan technikai újításokat végzett ezen a hangszeren, hiszen a mechanikus orgona nagyon nehéz billentésű, egy úgynevezett Barker emeltű beépítésével, ami akkor Magyarországon még nem volt ismert, ezt megtette, és a Calvin genfi templomában, a Szent Péter templomban levő orgonának a kópia hangszere ez. Tanulmányozott egy másik hangszert Nancy városában, az is egy hárommanuálos nagy orgona volt. Egy cég építette mind a két hangszert, a Märklin Schütze cég, amelyik vetekedett Párizsnak a nagy orgonépítőjével, Cavalier-Collal, de ugyanúgy francia és német stílus tapasztalható ebben a hangszerben, gyönyörű nyelvjátékokkal. Hosszú évtizedekig néma volt ez a hangszer, de most újra régi pompájában szólal meg.
2016-ban történt ennek a felújítása, erről majd még beszélgetünk a későbbiekben is, de akkor most, amiben megegyeztünk, akkor megkérem püspök urat, hogy akkor szólaltassa meg az orgonát, és utána folytatjuk a beszélgetést. Thank you. Fekete Károly püspök úrnak egyszerűen megváltozik az arca, átszellemül. Mit él meg, amikor orgonál?
Az orgonálás az valami nagyszerű dolog. Sármari Vidor, Albert Schweitzernek a orgonatanára mondta azt, hogy orgonálni annyit jelent, mint az örökké valóság megérzéséből fakadó erőt kinyilvánítani. Hogyha az ember teológus, lelkipásztor, meg az örökké valósággal kapcsolatban van, akkor az orgona hang az tényleg egy olyan összekötő kapocs, hogy a mennyvilágából kap az ember, nem csak a hallgató, hanem a játékos is. És amikor én nekem fölszabadultságra van szükségem, akkor hangszerhez ülök. Ez sajnos a napi időbeosztás miatt olykor csak hetenként néhány fél óra, valamikor csak 20 perc, de az engem felüdít és kikapcsol, azaz bekapcsol egy másfajta világba, amire az embernek szüksége van. És hát én zenével élek, így szoktam készülni a szolgálatomra és eladásokra is, hogy zenét hallgatok, legtöbbször Bachot, úgyhogy ez olyan lelki táplálékhoz tartozó ingyenség.
Csatlakozik a beszélgetésünkhöz dr. Sárosi Dániel, aki maga is orgonaművész, és rögtön egyébként itt is találjuk magunkat az orgona mellett. Na most csak, hogy tudja, Dániel, én kaptam előzetes felkészítést Gyarmati Pétertől, a szerkesztőtől, mondta, hogy nagyon nagy. De azt nem gondoltam, hogy 3 emeletnyit jelent a nagyon nagy. Emlékszik arra a pillanatra, amikor először belépett ide a templomba, és megpillantotta az orgonát?
Hogyne. 10-15 évvel ezelőtt volt ez a bizonyos alkalom. Nyilvánvalóan a hangszernek a méretei azok rögtön elvarázsolják, pláne hogyha valaki szakmabeli. A hangszer 3 billentyűsorral, 3 manuállal rendelkezik, és 3600 körüli a sípanyag, aminek a belsejében el kell férnie. Ez nagyon sokszor megtéveszti a látogatót, hogy itt van a homlokzatban 51 darab homlokzati síp, és hát azért jóval mélyebb az orgona, egy jó 6 méteres bel mélysége van neki.
Tehát amit ott a falig látok mögötte a teret, azt mind betölt?
Teljesen betölt, tehát ez egy óriási nagy orgonaház. A Kiszer Istvánnak ez tulajdonképpen messze a legnagyobb hangszere, általában ő ilyen 20 és 30 közötti sípsorral rendelkező kisebb hangszereket épített élete során, ugye egy párciumból indult párciumi orgonaépítőről van szó, aki emiatt a hangszer miatt, ennek az orgonának az elkészítése miatt elhelyezte a műhelyét, a székhelyét Debrecen városába 1860-as években. Tehát élete főművéről van szó, sajnos nem élhette meg, hogy az orgonájának az átadását láthassa.
Megnézhetjük belülről ennek a szerkezetét,
hogy oldalról? Nem megyünk.
Hát csak azért, mert ugye azt mondta, hogy nagyjából 10 évvel ezelőtt volt az a pillanat, közben akkor jövünk itt fel a lépcsőkön, közeledünk az orgonához. Tehát hogy nagyjából 10 évvel ezelőtt volt az a pillanat, amikor először ezt meglátta, és hogy akkor felújítás előtt vagy után voltak már arra, hogy emlékszik vissza, mert ugye a reformáció emlékévében 16-ban volt a felújítása ennek az orgonának.
Igen, nem jól mondtam, van az 20 éve is ez az első megpillantása a hangszernek. Most akkor az orgona még használaton kívül működésképtelen állapotában volt, ez kb. 50 évet jelent. Tehát ez az orgona jó 50 évig nem szólt, az elhasználódás, a technikai problémák, sípoknak a nagy és jelentős mértékű hiánya miatt egy digitális orgona szolgált, illetve egy digitális zongora, ami a templomnak a zenei életét, illetve hát a szükséges koncert életben lévő részvételt jelentette. Ez a hangszer, ahogy említette, a reformáció emlékév kapcsán egy nagyon komoly állami, illetve gyülekezeti támogatásból újult meg, szinte példátlan mértékű összegről van szó, és ez azt is jelenti, hogy a teljes eredetiség volt az, ami vezette az orgonaépítő céget abban, hogy a hangszert teljes mértékben felújítsa. Korabeli technikák, anyaghasználatok voltak a fő cél, sőt, ami nagyon izgalmas, hogy a Kiszel István, amikor elnyerte ennek az orgonának a megépítésének a pályázatát, az első feladata, hogy a város kérésére egy nyugat-európai körút volt, ezt a körutat járta végig a cég is, akik ennek a hangszernek a mostani felújítását végezték, tehát teljesen analóg hangszereket mértek fel, mit láthatott annak idején a Kiszel, és ez egy nagyon izgalmas dolog, tehát az alapján hozták életre újra a hangszert, ahogy ez az 1800-as években mesélt a hallgatóságnak.
Na most jófülű hallgatóink szerintem azt érzékelhetik, hogy Dánielnek a kezébe ott csörgött az, vagy ott csilingel az a kulcs, amivel kinyitottunk itt egy ajtót az orgonának az oldalában, benézünk, és hát ez fordítva szokott lenni, hogy a gyerekekre mondják azt, hogy úgy állnak, mint az orgonasípoknál, most ezt képzeljék el fordítva, hogy egymás mellett a kisebb-nagyobb orgonasípok, és hát egy olyan, nem tudom, 5-6 méter magasságig felnyúlólag legalább.
Igen, legalább. A legnagyobb sípunk az kb. 5 méteres, túloldalon található, tehát egy akkora orgonaházat kell elképzelni a kedves hallgatóknak, amiben belefér egy az alá tett levegő és szélellátó szerkezettel együtt egy tisztán 5 méteres óriási nagy fasíp. Nyilván itt, ahogy látjuk, rengeteg fából és fémből készült orgonasíp található, különböző ötvözetűek, illetve különböző arányú az ón és ólom ötvözete, amivel a fémsípokat készítik. Fából is van rengeteg rengetegféle, ami az orgona sípanyagában található. Szembetűnő a különbség, hogy a sötétbarna színű sípok azok a teljesen eredeti, nyilván felújított 1880-as évekbeli sípanyag, illetve vannak világosbarna alkatrészek és sípok is, azok pedig a pótlás, a szakszerű pótlásnak az eredményei.
Hallgassunk meg erről most egy archív felvételt, a riporter szerkesztő Gyarmati Péter.
Nagyon szép munka ahhoz képest, hogy abban az időben még a gépesítés még nem volt annyira elterjedt.
Milyen fából készült?
Elég sok lucfenyő van benne, de van vörösfenyő is.
Hogyan ragasztották, hogyan rakták ezeket össze? Mit használtak?
Csak a csontenyvet, régen az volt.
És az ilyen jó megfogta?
Nagyon jó, mi most is használjuk.
És hogyan tudtak ők úgy dolgozni, hogy minden illet mindenhez, hogy itt milliméter pontosan kell dolgozni?
Akkor is voltak jó szakemberek, és tudtak precízen dolgozni.
Mikor kezdték ezt a munkát?
1700 munkaóra már benne van.
1700?
Igen, igen. De még nincs kész, igen.
És mi hiány van még?
A szerkezeti szerelés 99%-ban elkészült, most kerülnek vissza a sípok, és utána az intonálás, hangolás van hátra.
Egészen pici, gyermekarasznyi kis sípok, ott látszik, hogy össze vannak rakva méret szerint, és vannak ezek a hatalmas 4-5-6 méter hosszú gerendák is.
Így van.
Tehát a közepén mindegyik lukas.
A legmélyebb hangúak ezek a méter hosszúak, és a legkisebbek a fasíból is egy 4-5 cm, a fémsípokból meg hangzó hossza az néha csak másfél centiméter.
Akkor ez, amikor dolgozik, működik, akkor ez kattog.
Ez állandóan, ebben az orgonában pedig található egy Barker emeltyű, ami az 1800-as éveknek a találmánya, ami segíti a játékost abban, hogy a már nagyon nehezen megúszható szelepet egy fúvócska húzza meg tulajdonképpen, tehát nem a mi ujjunknak kell azt az erőt kifejteni, hanem egy szervó motorként rásegít.
Na most állítólag ezen az orgonán a francia romantikus darabok szólnak a legszebben. Azt nem kérem, hogy magyarázz el, azt kérem, hogy mutassa meg, hogyha lehet. Mit értünk ezzel alatt, hogy a francia romantikus darabok szólnak rajta a legjobban, lehet?
Hogy de természetesen.
Most, hogyha azt mondom, hogy Debrecen és templom, szerintem mindenkinek a nagy templom ugrik be elsőre. Ezzel nem akarom kisebbíteni a kis templom vagy a csonka templom érdekeit, de van-e kifejezetten olyan turizmus vagy olyan fajta, hogy mondjam, érdeklődők sora, akik azért jönnek ide, mert mondjuk az orgonára kíváncsiak, vagy a kis templomra?
Hogyne. 2023-ban nyitott a turisztikáknak az az oldala, tehát azóta lehet mondjuk a torony bejárást a nagy közönség számára bejelentkezés alapján elvégezni. Nagyon-nagyon sok minden van. Tehát a templom történet megjelenik a templom térben, megállító táblák formájában, illetve fönt a toronyban. Tehát van lehetőség egyéni látogatásra. Ez egy 33 méter magas torony Debrecen belvárosában. Innen egy teljes körpanorámás kilátás nyílik városunkra, illetve hát elég nagy távolságban is el lehet látni. Ez, én azt gondolom, egy abszolút érezhető vonzerő, tehát nyáron egymásnak adják a templom kilincset. Most az orgona az itt egy azért nagyon különleges, mert ahogy láttuk is, körbe lehet járni. Ezt én azért az orgona bemutatók során, amiből erről rengeteget tartunk egy évben, ki szoktuk bőven aktázni, tehát hogy elmeséljük, hogyan történik, működése, mi a története. Itt körbe lehet állni akár egy 20-30 fős csoport is, könnyedén betekintést nyerhet abba, hogy hogyan működik egy ilyen hatalmas nagy hangszer, és tulajdonképpen még szinte nagyobb a vonzereje így az elmúlt két év tapasztalata alapján, mint a toronynak, ami számomra egy teljesen váratlan fordulata volt, de nagyon-nagyon sokan kifejezetten ezért jönnek, aminek én szívből örülök.
Ugye 300 éves a kis templom, vagy a Csonka templom, ennek kapcsán vannak különböző rendezvények, amelyek egészen adventig kitartanak. Mi az, amiről szívesen mesél advent környékén?
Nyilván vannak koncertek, mert egy ilyen remek hangszer, és egyáltalán a város szívében levő templom, hogy néhány lépcsőn kell bejönni a templomba, és az ember már egy olyan szent térben van, ahol a muzsika is másként szól, ez rendszeres. Készülünk arra, hogy olyan tanulmánykötet jelenjen meg, ami a templom történetét, építészetét bemutatja, izgalmas. Nem nagyon jelent meg ilyen még összefoglaló módon. Aztán készülünk arra is, hogy a kis templomnak voltak nagy lelkipásztorai. Az egyik ilyen nagy lelkipásztor a 20. század első felében egy Urai Sándor nevű lelkipásztor volt, aki megörökítette a legációs élményeit részben Erdélyben, részben Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a debreceni kollégium, meg általában a református kollégiumok a nagy ünnepekre kiküldik a nagyobb diákokat, és igét hirdetnek, gyűjtenek is a kollégiumnak, rengeteg olyan élménnyel jár és kapcsolati hálóval, amit megörökített ez a nagyszerű kis templomi lelkipásztor, úgyhogy ennek a kötetnek a kiadására is készülünk, ennek is lesz majd könyvbemutatója. De az egész adventi időszak az egy olyan felfokozott és programgazdag Debrecenben, hogy szeretnénk, hogyha ennek a központja a kis templom lenne. Idén fokozottabban is, mert a 300 éves jubileum az egy kitüntetett állapot.
A debreceni református kis templomban, vagy ahogy a helyiek nevezik, a Csonka templomban jártunk ma, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is. Burkert Rudolfot hallották.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!